Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 4. fejezetének a 2. feléből.
Amikor Jézus meghallotta, hogy János börtönbe vetették, visszatért Galileába. Názaretet elhagyva elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumba, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás proféta mondott, amikor így szólt: Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl pogányok Galileája. A sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Jézus a galileai tengerpartján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. Onnan tovább ment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóba, és elhívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót, és az apjukat, és követték őt. Jézus bejárta egész Galileát, tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyította a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Híre is ment egész Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá mind a szenvedőket, a különféle betegségben és kínokban sínlődőket, az ördöngősöket, a holdkórósokat és bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által áldjuk a Te drága szent nevedet ezen a mai vasárnapon. Köszönjük neked, hogy Te ma is itt vagy közöttünk, áldunk azért, mert a Te igédben leírtak, ma is igazak. Köszönjük, hogy ma is hívsz el magadnak embereket, követőket. Köszönjük, hogy ennyire kézzelfogható módját adtad ezt most nekünk. Hálás a szívünk, hogy ebben a közösségben növekedhet a megtérők száma. Köszönjük, Urunk, hogy még ma is tart az az idő, amikor Te újra és újra elhívsz embereket. Áldunk ezért, Urunk, és attól, hogy ne restüljünk meg a hívogatásban, ne gondoljuk azt, hogy felesleges ebben a világban, hiszen olyan sokan várják még a Te igédet, olyan sokan várnak arra, hogy megszólítsuk őket. Köszönjük, hogy ez a mai Isten tiszteletes egy ilyen alkalom lehet, hogy hívogathat Te hozzád a Te igéd által. Kérünk, így tudjunk odafordulni a mellettünk ülőhöz. Így kérünk, hogy Te légy az ige hirdetőjével, hallgatókkal egyaránt, hogy valóban indítsd fel a szívünket arra, hogy legyen bátorságunk szólni a Te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy Te minden nap bátorítasz erre. Kérünk, így légy velünk a következő hétben, hogy neked szolgálhassunk. Amen.
A bűnbocsánat hirdetés igéit a római levél 6. fejezetének 10. és 11. verséből olvasom. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Krisztus Jézusban. Amen. Az ige hirdetése készülve a 172. dicséret egyetlen versét énekeljük. Az az ige, amelyről a Szentlélek segítségül hívásával azt kérve és várva bizonyságot kívánok tenni köztetek, írva van az imént már hallott ige szakasz egy részében, Máté evangélium a 4. fejezetében, a 18-tól a 22-ig terjedő szakaszban. Amikor a galileai tenger partján járt, Jézus meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták a hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót, és atyukat, és követték őt. Amen. Foglaljuk helyünket, így hallgassuk meg az ige hirdetést. Testvérek, még bevezetésképpen hadd hívjam fel a figyelmet arra ezen igeszakasz kapcsán, hogy van itt egy jelzésértékű mozzanat Jézus szolgálata kezdetének a szempontjából. János keresztelő, János bebörtönzése valóban jel a szolgálatát tekintve arra, hogy neki kell vágni, el kell indulni, bele kell kezdeni. De én úgy látom, hogy nem csak a kezdeteire nézve jel mindez, hanem az irányát is nagyban meghatározza az, ami Jánossal, a keresztelővel történik, meghatározza Jézus szolgálatának az irányát is. Mivel azt olvastuk ugye az elején, hogy a pogányok Galileájába megy. Pogány földre. Többségében pogányok által lakott földre. Igen, ha a hivatalos címzettek már a követtel ezt tették, Jánossal, aki Jézus útkészítője volt, Jézusnak nem volt egy percig se kétsége afelől, nagyon is jól tisztában volt vele már a legelején, hogy mi vár majd őre áll. De ha ez így van, hogy akiknek elsődlegesen szól, azok elvetik, akkor az evangélium kimegy a pogányok közé. Jézus, láthatjuk, hogy nem egy hivatalos helyen kezdi meg a működését. Nem a szakrális központban, mondjuk Jeruzsálemben, a templomban. Nem a nagy tanácshoz megy, és ott fejti ki először az ő nézeteit, nem ott jelenti ki magáról először, hogy ki is ő. Nem is nyit egy irodát Kapernaumban, hogy na ide várom a bűnösöket, ide várom mindazokat, akik érdeklődnek Isten iránt, és akkor majd mesélek nekik róla. Láthatjuk, hogy nem ez az irány, hanem az, hogy Jézus kimegy a pogányok közé, és hirdeti azoknak, akikről a hivatalosak talán úgy gondolták, hogy nem méltók rá, nem érdemlik meg. Nagyon fontos mozzanat ez szerintem. Jézus szolgálatának a legelején meglátni azt az irányt, amiben Jézus egyértelműen elindult az evangélium öröm üzenetével, elközelített a mennyek országa. Fontos dolog ez, azt gondolom, a mi Jézus nevében végzett szolgálatunkat tekintve is, kedves testvérek. Ebben is követni kell a mi Urunkat. Kimenni az emberek közé. Kimenni azok közé, akik még nem hallották, kimenni azok közé, akikre talán sokan legyintenek és azt mondják, nem méltók arra, hogy hallják az üzenetet. Kimenni az emberek közé. Ez volt Jézus szolgálatának meghatározó iránya. Ki a pogányok közé. Szomorúan hallgattam egy lelkész kollégát jó néhány hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, és büszkén újságolta, hogy a városban, ahol lelkipásztorkodik, a gyülekezet már egy kisebb szubkultúraként működik. És ő mindezt valami nagy erénynek fogalmazta meg, és úgy gondolta, hogy milyen nagy dolog ez, hogy szinte már egy ilyen kis református, zárt, belterjes kis szubkultúra alakult ki abban a városban. Én pedig, ahogy hallgattam, belül szinte sírtam a lelkemben, hogy nem lehet ennyire félreérteni a küldetésünket. Nem az a dolgunk ugyanis, hogy a világban és ott, ahol élünk, azon a településen, azon abban a városrészben valami kis elzárt keresztény református szubkultúrát hozzunk létre. Mi jól megvagyunk magunk között, hogy mi van odakinn a pogányok között idézőjelbe, az nem számít. Testvérek, pont az egyik legkedvesebb emlékem, ami megmarad nekem itt Újpestről, az az adventi gyertyagyújtás alkalma ott kint a főtéren. Mert olyan jól megmutatta az az alkalom azt, hogy mi miért is, hogy ti miért is vagytok itt, ebben a gyülekezetben, hogy miért is áll itt ez a templom Újpest szívében, annak központjában a főtéren. Azért, mert ki kell menni innen az emberek közé, úgy, ahogy azt akkor tette a gyülekezet nagyon sok tagja. Nem csak azok, akik szolgáltak, hanem azok is, akik eljöttek, elvegyültek a bámészkodók, a hallgatók között, és láttam olyanokat, akik próbáltak a kínálkozó lehetőségekkel Isten dicsőségére élve bizonyságot tenni az ő hitükről azoknak, akik talán még azelőtt soha vagy nem sokat hallottak Istenről. Láthatjuk Jézus szolgálatának elején, hogy ő is ezt az irányt lövi be, ezt kell csinálni. És legalább akkora hangsúlyt kell fektetni mindig egy gyülekezetnek, azt gondolom, erre az irányzékra, mint amekkora hangsúlyt helyez helyesen és nagyon fontosan a belső építkezésre és munkára. Ez az egyik dolog, ami számomra így kiviláglott itt rögtön a szolgálat elején ebből a mai igéből. De aztán bevezetésképpen még egy dolgot hadd mondjak el, ne értsük félre ezt a történetet, testvérek. Ez itt szolgálatra való elhívás és annak a lejegyzése. Fontos tudnunk azt, hogy sem Péter, sem András, de talán még a Zebedeus fiak sem itt találkoznak először Jézussal. Időrendben megelőzi ezt az, ami János evangéliuma első fejezetében van megírva. Ott történik már egy találkozás András, Péter és Jézus között. Ismerjük mindannyian, amikor András örömmel szalad a testvéréhez, és mit mond? Megtaláltuk a messiást. Az a találkozás, az a hívás, amit ott Jézustól hallanak, az volt az üdvösségre való elhívás. Amit itt látunk, az már a szolgálatba állításra való elhívásról szól. Egy konkrét feladatra, emberhalászokká teszlek titeket. És nagyon fontos az, hogy ezt elkülönítsük, ha már az ige így beszél róla, ha már ez elénk jött. Úgy gondolom fontos ezt tisztán látni, mert sokszor keverik össze a hívő emberek ezt a két dolgot. Sokszor mossák össze, még a legjobb szándéktól vezérelve is. Sokan szeretnének ugyanis úgy szolgálni Jézus Krisztusnak, hogy igazán a jézusi megváltásra, a megváltás hívó szavára még nem feleltek az életükkel valóságosan. Az ilyen szolgálat, amit én idézőjelbe kell, hogy tegyek, az nem az a szolgálat, amire Jézus hívja az embert. Az ilyen szolgálat, amit nem előzött meg egy ilyen életet meghatározó döntés, az nem más, mint puszta önmegvalósítási kísérlet, tetszelgés mások előtt, a szereplési vágy kielégítése vallásos keretek között, vagy éppenséggel munka, megélhetési forrás. Meg kell látnunk azt nagyon tisztán ebből az igerészből, hogy a szolgálatra való elhívást mindig megelőzi Jézus üdvösségre való elhívása. Így volt ez ezeknek az embereknek is az életében. Nem itt találkoznak először Jézussal, és ez a sorrend nagyon fontos. Hogy mondja Pál apostol a makedón keresztjénekről, először önmagukat adták az Úrnak. És utána olvashatunk arról, hogy milyen áldozatos szolgálatot vállaltak és akartak vállalni más nyomorúságos helyzetben lévő kibontakozó keresztény gyülekezetek megsegítésére. Ez a sorrend kikerülhetetlen és felcserélhetetlen. és aki meghallotta már az életében Krisztus egészen személyesen üdvösségre hívó szavát, testvérek, az hamarosan fog hallani egy másik szót is, a szolgálatba hívó szót. Itt erről van szó, mert Krisztus követőjének lenni nem csak egy kiváltságot jelent, mert bizony kiváltság bizonyos értelemben, hanem feladatot is. A kettő ebben a sorrendben következik egymás után. És erről az utóbbiról szól ez a mai igerész, és én ennek a vetületében szeretnék kifejezetten ma arról szólni, hogyan is hív el Jézus a szolgálatba. A szolgálatba állításról van itt szó. Hát nézzük is, először is, hogy lát bennünket Jézus. Azt olvastuk, amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért. Bizonyára mindannyian ismerjük jól a mondást, amit hétköznapokban annyiszor mondunk mi magunk is. Ne csak nézz, láss is. Igaz? Mit akarunk ezzel kifejezni? Hogy van valami mélyebb értelme, van valami mögötte lévő tartalom annak, amit a szemünkkel pusztán csak nézünk. Van valami abban a helyzetben, amit vizsgálunk, amit nézünk, ami effektíve nincs a szemünk előtt, de látnunk kell, értenünk kell. És kedves testvérek, az eredeti szöveg egyértelműen utal rá, Jézus nem csak nézi ezeket az embereket, csak úgy. Ő már sok mindent lát és átlát velük kapcsolatban. Tudjuk jól a húsvéti történetből is, amikor a tanítványok szaladnak a sírhoz, hogy egymás után sorolja fel, hogy Mária látott, aztán Péter is látott valamit, aztán János látott és hitt, de bizonyára hallottuk már, hogy milyen fontos az, hogy a görög szöveg itt nem ugyanazokat a szavakat használja. És bizony van egy olyan látás, a bibliai nyelvezet ki tudja fejezni, ami valamiféle többletlátást jelent. János is ugye a feltámadás után szalad a sírhoz, lát ruhadarabokat a sírban, és ő már tudja, hogy ez mit jelent. Ő mögé tudott látni annak, amit a szemével látott. A többiek ott még akkor nem tudtak ilyen hittel tekinteni. És itt is ezt a szót használja Jézusra a kapcsolatban a Szentírás, amikor azt mondja, meglátta ezeket az embereket. Testvérek, Jézus ott már látta Péterben azt, ami még ott és akkor nem volt meg. Nem pusztán azt nézte, ami a szeme előtt van, két egyszerű, kétkezi munkás ember egész nap izzadtak a munkájuk közepette, kinn a tengeren, a hajóban, koszosak, büdösek, lehet egy kicsit ingerültek is, mert nem sikerült annyira jól a halászat, de Jézus ennél többet lát már ott akkor bennük. Ő már ott látja, mivé lesznek majd azok, akiket elhív egy vele való szorosabb közösségre. Testvérek, ez az a Péter, aki ott a hálóival babrál, aki néhány év múlva olyan erővel hirdeti az evangélium üzenetét, hogy 3000 ember ott helyben elkötelezi magát Jézus Krisztus felé. Ez az a Péter, aki engedelmes szolgaként Jézus nevében járva követségben néhány év múlva Joppéban, hirdetve az evangéliumot Jézus nevében egy halottat támaszt föl. Ismerjük az abcselből az eseményeket. Ó, mennyi minden vár még erre a Péterre is, mire majd az időben eljut oda, hogy ilyen nagy dolgokat cselekszik általa Jézus Krisztus. Ott még csak egy hálóival babráló, egyszerű halász embert lát a többség. De Jézus már látja, hogy mivé lesz ez az ember a vele való közösség által. És testvérek, az első bátorító üzenet, amit szeretnék a szívetekre helyezni, rád is így tekint Jézus Krisztus, kedves testvérem. Nagyon szeretem azt a mondást, Jézus nem azért választ téged, ami vagy, hanem azért, amivé ő tud formálni téged. A szolgálatba elhíváskor olyan jó azt tudni, amikor az ember talán alkalmatlannak érzi magát, amikor úgy érzi, hogy amire felkérik, az akkora feladat, hogy ő azt nem vállalhatja el, nincs hozzá ereje, se képessége, se tudása. Milyen jó azt tudni, hogy Jézus, amikor elhív egy feladatra, ő nem csak azt látja, hogy mi vagy most, hanem sokkal inkább azt, hogy mivé válhatsz azáltal, hogy vele vagy közösségben. Ebből a jézusi látásmódból két dolgot tehát, testvérek, megtanulhatunk. Az első ez, ha megtalált Jézus tekintete, és meghallottad az ő elhívó szavát, merj lépni, mert ő tesz alkalmassá a szolgálatra, és ő azért téged hív, mert ő már látja benned, hogy mivé lehetsz. A másik nagyon fontos üzenet pedig, ami mindannyiunknak szólhat, mi vajon, akik az ő követőinek valljuk magunkat, tudunk-e így tekinteni a másik emberre, testvéreim? Látni benne azt, amivé Krisztus által lehet. De sokszor igaz az a hívő emberekre, hogy ilyen szempontból nem látnak túl az orruk hegyénél. Igaz? Hogy nem tudnak ezzel a látással, ezzel a hittel teli látással tekinteni a másik emberre. És ha valaki azonnal nem illik a képbe, ha valaki azonnal nem illik rá a mi kaptafánkra, ahogy mi gondoljuk, ahogy mi elképzeljük, ha nem úgy mondja, nem úgy csinálja, már is leírjuk. Már is mehet. Már is nincs szükség rá. Tanuljunk Jézustól. Lássuk meg az emberekben, így közelítve feléjük mindenkor, hogy mivé lehetnek azáltal, ha Jézushoz tartoznak. Van egy evangélikus ifjúsági zenekar, amely zenekarnak az egyik dala pont erről a jézusi látásmódról beszél. A visszatérő refrén szövege így szól, vedd föl annak a szemüvegét, aki az egyedüli tiszta, az egyedüli fehér. Erre a látásmódra hív Jézus bennünket ezen a mai napon, mennünket, az ő követőit, hogy így tudjunk tekinteni más emberekre. Így lát tehát bennünket is Jézus a szolgálatunkban, és így kell nekünk is néznünk másokra. Lássuk meg, mire hív Jézus bennünket igazából. Azt olvassuk itt, hogy a szolgálatra való elhívás az ugye mindig az ő szavával kezdődik. Jöjjetek utánam, és én emberhalásszá teszlek titeket. Jézus elhívásának való engedelmesség azzal kezdődik, hogy beállok mögé. Jöjjetek utánam, mondja Jézus. Szó szerint egyébként pontosan így fordítható az itt szereplő mondat. Álljatok be mögém. Ezt jelenti Jézus követése valóságosan. Leginkább ez a felhívás azt jelenti, hogy nem a magam feje után megyek, amikor a szolgálatban is benne vagyok, hanem beállok Jézus mögé, és amerre ő megy, amerre ő mondja, amerre ő vezet, arra megyek én is. Nem a magam elképzelése, hanem arra, amerre ő mutat. Nem a magam akarata, hanem az a fontos, amit ő akar. Nem a magam tervei, hanem az, amit ő tervezett el, hogy általam is megvalósítsa. Nagyon tetszett a héten egy idézet, a mai igében bizonyára sokan olvastátok ti is, testvéreim, egyik nap ide kívánkozik. Egy híres kínai keresztény misszionárius mondta a következőket, sosem találkoztam olyan emberrel, aki azt tűzte ki célul, hogy engedelmeskedik Istennek, és az ő megelégedésére szolgál, és közben ne lett volna maga is teljesen elégedett emberré. Jézus mögé beállni a sorba, és mindvégig mögötte maradni, mindvégig mögötte maradni, őt szolgálni ebben a földi életben, ott, ahova is, ahogyan vezet. Ez a teljes megelégedettség záloga. Ez, és erre hív ő, amikor azt mondja, jöjjetek utánam. És ez az, ami mindenkor, így napjainkban is, de mindenkor az egyik legelfogadhatatlanabb gondolat a keresztény üzenetek közül. Hogy én teljesen adjam föl magam, hogy én teljesen szolgáltassam ki magam. Napjainkban is abban a mérhetetlen individualizmusban, amiben élünk, ez a legnagyobb botránykő a világ számára, hogy én teljesen szolgáltassam ki magam, hogy ne számítson az, hogy én mit akarok, hogy én hogy akarom, hogy én mit szeretnék. Igen, testvérek, ez egy kikerülhetetlen lépcsőfok. És Jézus erre hív, nem kevesebbre, erre hív, amikor azt mondja, jöjjetek utánam. Testvérem, hadd kérdezzem meg ennél a képnél maradva, hogy álljatok be mögém a sorba. Jézus hátát látod te még magad előtt? Vagy már lehet, hogy mellette mész, vagy már lehet, hogy előtte mész, és már ő van a te hátad mögött, és már rég nem azt az utat járod, amire ő hívott el. Akár a szolgálatban, akár a mindennapi életben. Van egy jó kép, az interneten kering, ami arról szól, hogy az a cím, hogy a Krisztussal járásom története években. És az látszik ezen a képen, hogy először valaki áll Jézus mögött, aztán a következő képkocka már arról szól, hogy már mellette áll, aztán már arról szól, hogy Jézus egyre halványabban látszik, és végül egyáltalán nem látszik, mert már rég elhagyta őt az az ember. Már rég nem mögötte megy, már rég nem mögötte sorakozik föl. Nagyon fontos ez is az elhívás történetnél hangsúlyozni. Ezt jelenti, jöjjetek utánam, álljatok be mögém minden tekintetben. És végezetül befejezésképpen testvérek, amire Jézus hívása kötelez téged. Ez nem más, mint az, hogy dönteni kell. Dönteni kell. A döntés megkerülhetetlen. Ez az, amit Jézus egyikünk helyett sem tesz meg. Ő az, aki megszólít, látjuk. Ő az, aki megtalál, látjuk. Ő az, aki odalép, látjuk. De a tanítványoknak válaszolniuk kellett erre a hívószóra. Dönteniük kellett volna. Dönteniük kellett. És én nem gondolom, ha Péter és András marad a hálónál inkább, hogy akkor az evangélium ügye ne ért volna ugyanúgy célba. Dehogy nem, ugyanúgy célba ért volna, mint velük, de nélkülük is. Az elhívásra hallgatva ezek a halászok kulcsfigurává váltak a világ evangélizálásában. Ha maradnak a hálóban, hálónál mi sosem hallunk róluk egy szót sem, de az evangéliumról biztos vagyok, hogy hallottunk volna ugyanúgy. Igen, a döntés bizonyos értelemben igenis az emberé. Gondoljatok csak, megint hadd hozzam példának keresztelő Jánost. Itt olvastuk az elején, hogy börtönbe kerül. János evangéliumából tudjuk, hogy keresztelő János a börtönből üzen Jézusnak. Miért? Mert ott a börtönben sínylődve, elég komoly depresszióba esve, minden megkérdőjeleződik benne. Mindaz, amire ő az egész életét föltette, hogy Krisztus előtt járjon követségben, és akkor így végzi, és minden megkérdőjeleződik benne. Valóban ő az volt, akinek én gondoltam. És ezzel a kérdéssel küld ugye követeket Jézushoz. Te vagy az eljövendő? Vagy másra kell várnunk? Benne van a bizonytalanság, a csalódottság. És figyeljétek meg, hogy Jézus mit felel ennek az embernek. Figyeljétek meg, mit mond neki? Elkezdi bátorítani? Talán küld valakiket, hogy szabadítsák ki? Talán elkezdi vígasztalni? Mit mond neki? Nem ezeket. Azt mondja, döntsd el az alapján, amit láttál és hallottál rólam. A vakok látnak, a sánták járnak, halottak feltámadnak, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ennyit válaszol Jézus. Ezek alapján, János, döntsd el, ki vagyok én a te számodra. Nem dönt János helyett. Nem, de így van ez velünk is, testvérek. De bizony így van. Ha halljuk a hívó szót, a szolgálatba hívó szót, van nekünk is részünk benne, hogy elindulunk-e, hogy beállunk-e Jézus mögé. Erről is szól ez a mai igerész. Ma is hallottuk azt, hogy ő hogy viszonyul hozzánk, hogy mit lát bennünk. Hallhattuk azt is, mit is jelent az ő követése valósággal. Számunkra is megvan minden ahhoz, hogy dönteni tudjunk. Számodra is minden körülmény megvan arra nézve, hogy eldöntsd, mit teszel a hívó szóval. De egy dolog nagyon fontos, testvérek, igazából a tanítványok a döntésükkel Jézus Krisztus Úr voltát ismerték el teljesen a maguk életében. Ne felejtsd ezt el, te is erre nézve foglalsz állást akkor, amikor a hívó szóra meghozott, vagy éppen elmulasztott döntéssel felelsz. Vajon Úr-e teljes mértékben Krisztus ilyen módon is az életedben? Amen. Válaszképpen az igehirdetés gondolataira a 445. dicséret első versét énekeljük. Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy te számítasz ránk. Köszönjük neked azt, hogy te velünk is tervezel. Köszönjük azt, hogy mindenki, akit megszólítasz, akit üdvösségre hívtál, azt bevonod annak a munkálásába is, hogy mások életében is valósággá lehessen az a csoda, amit a veled való élő találkozás, a neked való elköteleződés csodája jelent. Urunk, megvalljuk neked sokszor, hogy félünk a feladatoktól. Félünk attól, amit vársz tőlünk, amire megbízol, amivel megbízol bennünket. Köszönjük a bátorítást erre nézve, hogy te mit látsz bennünk már a kezdetekkor. Köszönjük, hogy te mindig így viszonyultál, és mindig így viszonyulsz az emberhez. Köszönjük, hogy te így közelítettél az első tanítványaidhoz is, amikor elhívtad őket, és így közelítesz és viszonyulsz ma is az emberekhez, akiket keresel a veled való közösségre és a te szolgálatodra. Köszönjük azt, hogy bennünk is mérhetetlenül többet láttál, mint amik valóban akkor, abban a pillanatban voltunk, amikor megszólítottál. Mert mégis mi érdemünk lett volna, hogy szóba állj velünk. De köszönjük, hogy te mindig mögé láttál, és mögé látsz az életeknek, a sorsoknak, és te látod, hogy mivé lehet minden élet, aki veled közösségre lép. Segíts bennünket is, hogy így tudjunk viszonyulni egymáshoz, embertársainkhoz, testvéreinkhez. Taníts minket erre a látásra, hadd tudjuk valóban a te szemüvegedet fölvenni ilyen értelemben is. Köszönjük azt, Urunk, hogy te erőszakos sem vagy. A döntést bizonyos szempontból meghagyod az embernek. Beáll-e valósággal a te követésedre, beáll-e valósággal a te szolgálatodra. Köszönjük, hogy te ennek érdekében mindent elvégeztél ott a kereszten. Köszönjük azt, hogy rajtad semmi nem múlik. Segíts bennünket, hogy döntésképes, cselekvő keresztjének tudjunk lenni. És köszönjük, hogy irányt is mutatsz mindenkor a te követőidnek, hogy merre kell menni, ki az emberek közé, ki azok közé, akik még nem ismernek, akik nem hallanak téged. Áld meg ebben a szolgálatban, Uram, ezt a közösséget is, itt Újpest szívében. Köszönjük neked minden áldásodat, mindazt, amivel elhalmozol bennünket napról napra. Köszönjük a te békességedet, amely minden emberi értelmet meghalad. Köszönjük azt a bizonyosságot, amivel járhatunk ebben az élet út, ezen az élet úton, hogy nem vagyunk egyedül, magunk kiszolgáltatva, hanem te mindig velünk tartasz. Köszönjük a te erődet, a tőled kapott bátorításokat, köszönjük a te igédet, amellyel valóságosan táplálod azokat, akik éhezik és szomjazzák a te igazságodat. Járj előttünk, személyes életünkben is, és add, hogy sose akarjunk kilépni a hátad mögül. Amen. Rövid csendben mindenki egészen személyes gondolatait fogalmazza meg imádságban. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Isten népe áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát és könyörüljön meg rajtad. Fordítsa felé tekintetét az Isten és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el helyünket és a hirdetéseket hallgassuk meg nagy tiszteletű úrtól.